Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Zsámboki Zsolt. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Illis László. Műsorunk elején arról lesz szó, hogy a menekült kérdés Magyarországban is beleszólt a politikai erővonalak alakulásába, ezért országos érdeklődés kíséri a jövő hónap közepén esedékes tartományi választás kimenetelét, mert ez mindenképpen intés lehet Angela Merkel kancellár számára is. Csak nem másfél hónappal a választás előtt hogyan fest a politikai paletta Bajorországban? Erre a kérdésre keresett választ németországi tudósítónk Vince András.
Október 14-én vasárnap reggel 8 és délután 6 óra között 9,5 millió legalább egy negyed éve Bajorországban élő és 18. születésnapját betöltött német állampolgár dönthet a 180 tagú tartomány parlamenti összetételéről. Eddig a legtöbb mandátummal az immár jó fél évszázada egyedül kormányzó Keresztény-Szociális Unió rendelkezett, így nem meglepő, hogy Markus Söder miniszterelnök szünet nélkül veri a választási dobot, hogy október 14-e után is hivatalban maradhasson, és a tartomány vezetését ne kelljen megosztania más párt vezetőivel. Márpedig a legfrissebb közvéleménykutatások alapján erre nem sok esély mutatkozik, mert jelenleg a Keresztény-Szociális Unió támogatottsága alig 36%, holott 5 évvel korábban még a választók csak nem 48%-a reávoksolt. Martin Söder tegnap kiterjedt programmal állt elő a bajor főváros infrastruktúrájának lendületes fejlesztéséről, aminek hátterében alig, hanem a müncheni választók minél nagyobb számú megnyerése áll. Mert úgy tűnik, hogy München két kerületében is az ellenzéki zöldek, egy továbbiban pedig a szociáldemokraták jelöltje hódítja el a mandátumot a keresztény párttól. Azonban nem csak a bajor fővárosban áll rosszul a Keresztény-Szociális Unió szénája, ugyanis a legújabb felmérések szerint a zöldek támogatottsága már jó ideje 15%-os, míg a szociáldemokrata párt népszerűsége az elmúlt hetekben némileg erősödött és megközelíti a 14%-ot. Ezt az arányt már valamivel meghaladta az Alternatíva Németországnak elnevezésű jobboldali párt, amely a menekültek elleni fellépésével igyekszik most első alkalommal bejutni a bajor törvényhozásba is. Politikai elemzők szerint a Keresztény-Szociális Unió népszerűségét igencsak megtépázta a párt elnöke Horst Seehofer és a kancellár Angela Merkel között ismételten fellángolt viszály, és így minden jel arra mutat, hogy a keresztény párt október 14-én elbúcsúzhat az önálló kormányzástól, és a jövőben Bajorországban is koalíció fogja irányítani a tartomány ügyeit. Az új kormány élén ugyan valószínűleg ismét Markus Söder fog állni, de a miniszteri tárcákat meg kell majd ossza vagy zöldpárti, vagy pedig szociáldemokrata politikusokkal, mert az Alternatíva Németországnak nevű párt bevonását esetleges koalícióba egyelőre Bajorföldön is kizártnak tartják. A több párti tartományi kormányzásról pedig feltételezhető, hogy jobban igazodik majd a berlini szövetségi politikához, és ez éreztetni fogja hatását Bajorország Magyarországhoz fűződő kapcsolatában is. Vince Andrást hallották Németországból.
8 fő területen tervez afrikai országokkal kooperációra lépni, és 60 milliárd dolláros segély, beruházási és finanszírozási alapot nyit a következő 3 évre Kína, jelentette be a Kínai Népköztársaság elnöke. Tarósi István, az Afrika Kutatóközpont vezetője szerint mindez újabb jele annak, hogy Peking átveszi az irányító szerepet az afrikai kontinensen. Rozgonyi Ádám interjúja.
Ugye ez egy új 60 milliárd dollárról szóló bejelentés Afrika országainak. 2015. decemberében a kínai elnök már beszélt egy 60 milliárdos csomagról, amelyben szintén beszélt egyrészt segélyszerű támogatásokról, infrastruktúrális beruházásokról, kereskedelemfejlesztésről. Az elmúlt években egyáltalán nem új keletű történetről beszélünk. Nem most van az, hogy Kína ennyire érdeklődik Afrika iránt. Kína folyamatosan jelen volt Afrikában, és mondjuk 2000 óta, lassan most már 20 éve, folyamatosan az egyik legintenzívebben szerepet vállaló külső szereplő igazából az afrikai fejlesztésekben. és azt látjuk, hogy célja az egyébként, hogy a különböző szektorokban, ilyen például egyébként akár az olajkitermelés, ahol Kína későn érkező szereplő az összes többi volt európai gyarmatosító országhoz képest, vagy Amerikához képest, ott is piacot szerezzen magának, és ott is nagyobb falatokat szerezzen magának egyébként. És ha belegondolunk abba, hogy az Egy Övezet, Egy Út program az afrikai kontinenst is markánsan láttatja egy hosszú távon értelmezhető geopolitikai vízióban, a különböző kikötőfejlesztések, repülőtérfejlesztések, vasúti fejlesztések, közúti fejlesztések mind azt a célt szolgálják, hogy Kína könnyebben tudja végrehajtani ezeket a beruházásokat, ami értelmszerűen a kínai gazdaság számára is fontos. A nyersanyagok elvitele a kontinensről, az ugyanúgy fontos Kína számára, sőt, még inkább fontos egy gazdasági növekedés táplálandó, mint akár az Egyesült Államok, vagy akár az európai nagyhatalmak számára. Egyáltalán nem úgy keletű, és ez a 60 milliárd ez arról szól, hogy egy újabb jelzés a világnak valójában pluszban, hogy bizony Kína valójában átveszi a hatalmat az afrikai kontinensen, szinte az összes típusú tevékenységet illetően.
Több részre lehet talán bontani ezt a segítségnyújtást, illetve az Afrikában megvalósuló beruházásokat. Hogyan lehetne ezeket elemenként ismertetni?
Hát ezt a 60 milliárdot egyszerűen látjuk egyébként. 15 milliárd körüli az a segélytípusú tevékenység, mert Kína nem tagja az OECD DAC közösségnek, amely egyértelműen szabályozza a nemzetközi segélynyújtásnak a rendszerét. Kína teljesen önjáró módon nyújtja ezeket az úgymond segélyeket. Ebben benne van egy sok humán erőforrás fejlesztési projekt, amire óriási szüksége van Afrikának. Iskolák építése, fejlesztése, egyébként az egészségügyi szektorban ilyen típusú fejlesztések. Nagyon komoly az elmúlt néhány évben különösen felpörgetett ösztöndíjak rendszere, amiben nem csak a felsőoktatásba húznak be afrikai diákokat, mondjuk akár ösztöndíjak segítségével, hanem a szakképzést próbálják kiterjeszteni afrikai fiatalok irányába. Tehát egy nagyon komoly humán infrastruktúra fejlesztéshez járul hozzá Kína, mert tudja jól egyébként, hogy Afrikával nem tud hosszú távon úgy foglalkozni, a politikáját nem tudja úgy irányítani, hogyha nem hallgatja meg egyébként az afrikai igényeket, és nem próbál ezekre az afrikai igényekre egyébként megfelelően hatni, és ehhez hozzájárulni ilyen típusú fejlesztésekhez. Van egyébként nagyjából egy ilyen 20 milliárd dollárnyi alap, amely kifejezetten könnyített banki hitelekről szól, ezeknek a folyosításáról szól, és olyan kreditek megajánlásáról, amelyet könnyedén tudnak igénybe venni az afrikai kormányzatok. Ennek az a sajnos hátulütője, én magam ezt látom afrikai terepen számos ponton, és legutóbb Etiópiában néztem ilyen típusú kínai fejlesztéseket, hogy bizony eladósodnak Kína felé egyébként az afrikai gazdaságok, vagy az afrikai kormányzatok.
Tarósi Istvánt, a Pécsi Tudományegyetem docensét, az Afrika Kutatóközpont vezetőjét hallották. Akár novemberig is elhúzódhatnak a kormányalakítás előtti koalíciós tárgyalások Irakban, mondta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának munkatársa. Csiki Varga Tamás szerint a májusi eredmény a vallási etnikai különbségeket is mutatja. A riporter Déri Ágota.
Az iraki választások 2018 májusában megismételték azt a vallási etnikai törésvonalak mentén fölálló versenyt, amit már 2010-ben, 14-ben is láthattunk, és elsődlegesen a síita hátterű politikai formációk, blokkok voltak azok, akik jó eredményt értek el, és az egész választásnak, mondhatjuk így meglepetésre, a Szadrista mozgalom, vagy a Szájrún koalíció megnyerte, 54 mandátumot szerezve, ez a 329 képviselői helyből a legnagyobb arányú győzelem, és egyébként mellettük még néhány ugyancsak elsőben síita érdekeket és értékeket szem előtt tartó szövetség, így a Fatah szövetség, illetve az úgynevezett győzelem koalíció volt, akik még 40 mandátumnál többet voltak képesek szerezni, ezek a meghatározó síita erők, valamint összességében a kurd pártok, akik egyébként nem szövetségben, pártszövetségben, hanem egyenként indultak, ők összesen szereztek 48 mandátumot.
Mi az oka annak, hogy a koalíciós tárgyalások mégis ennyire elhúzódhatnak, ugye novemberig tarthatnak?
Ahhoz, hogy kormányt tudjanak alakítani, az a 329 képviselői helyből 165-re, tehát a matematikai többségre van szükség, és tekintettel arra, hogy ennyire szétaprózódottak a politikai mozgalmak és az eredmények, még mindig nem állt össze az a potenciális többség, aki kormányt tudna alakítani. Abban az esetben, hogyha a legnagyobb szövetség, ez a bizonyos Muqtada al-Sadr vezette a Szájrún koalíció, illetve aki velük már tárgyalt, a Fatah szövetség és a Nemzeti Bölcsesség Mozgalom, valamint az Al-Watania összeáll, nekik együttesen ezeknek a síita csoportosulásnak még mindig csak 141 szavazata van a 165-höz képest, tehát kell még hozzá valamilyen szereplőt mondjuk így odacsábítani, bevonni a koalícióba. Ez lehet valamelyik kurd nagypárt, de ezek a tárgyalások ezek még mindig nagyon lassan zajlanak, illetve vannak olyan szereplők, akikkel nem szeretnének koalícióra lépni, például a korábbi miniszterelnök Nuri Al-Maliki, aki ugyan síta hátterű, de az utána következő szereplők, többek között Haider al-Abadi, aki a mostani miniszterelnök, illetve a regnáló miniszterelnök, nem kívánnak vele kormánykoalícióra lépni. És ezeket az érdekkonfliktusokat nehéz összeegyeztetni.
Csíki Varga Tamást, az NKE Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának munkatársát hallották.